Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! Hogyan függnek össze a kisebbségi jogok Kínától Székelyföldig? Erről lesz szó a mai adásunkban.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Megdöbbentő dokumentumokat tett közzé a hétvégén a New York Times, több mint 400 oldalt arról, hogyan működnek a kínai ujgur koncentrációs táborok, hogyan választják el a szüleiktől az ujgur fiatalokat, és hogyan mossák át az agyát szó szerint azokat, akiket azzal vádolnak, hogy megtámadta az elméjüket a veszélyes kisebbségi vírus, vagy vallási vírus. Nehéz megérteni, hogy mi folyik Kínában, és miért van ilyen ostrom alatt ez az etnikai vallási kisebbség, de a vonalban van Sógor Csaba, korábbi európai parlamenti képviselő, aki az Ujgur Baráti Társaság, az EP-ben működő Ujgur Baráti Társaság egyik kiemelt tagja volt, vezetője, és arra kértem, hogy segítsen közelhozni a székelyföldiekhez magát a problémát is, és megérteni, hogy ez miért fontos a számunkra.
Kezdjük azzal, hogy ugye az ujgurokról először, vagy lehet, hogy nem először, de én először Körösi Csoma Sándor kapcsán hallottam. Ugye Körösi meg volt győződve, hogy rokon nép vagyunk, és ezért is indult el Lhaszába, a tibeti fővárosba, vagy szeretett volna eljutni, hogy ott a titkos könyvek között majd talál valami utalást, és de ezt bízzuk a történészekre. Nyilvánvaló, hogy a zenéjük az nagyon közel áll hozzánk, tehát kulturálisan biztos, hogy közel állunk egymáshoz. Természetesen az ujgurok helyzete, kérdése nem csak minket, politikusokat, de mondjuk így, és nem csak kisebbségieket, de minden jó érzésű embert hát érint és melbe vág, hiszen ha van mit ennünk, ha van fedél a fejünk fölött, ha nem üldöznek minket, ugye hálásak lehetünk, mert Európán kívüli világban, akár a kínai területen élő kisebbségekre, Észak-Koreára, de üldözött keresztényekre, és nem csak keresztényekre, gondoljunk itt a burmai, a mianmári rohinyákra, a majdnem kiirtott jezidiekre, és még sok egyéb kisebbségi, vallási vagy nyelvi kisebbségre és emberre, akkor hát hálásak lehetünk, hogy mi nyugodtabban élünk, és a mi gondjaink vagy bajaink elenyészőek amellett, amit ezek az emberek, ezek a népek, kisebbségek szenvednek. Hát visszatérve az ujgurokra, kezdjem azzal, hogy a parlamentben minden képviselőnek lehetősége van egy-két Európán kívüli kontinenssel vagy régióval foglalkozni, és ez azért fontos, mondjam úgy, azoknak esetleg, akiket nem érint meg az anyanyelv vagy kisebbségi vagy emberi kérdés, mert például, hogyha béke és rend van az Európán kívüli kontinenseken, akkor kevesebb menekült érkezik. Kevesebb hajléktalan, kevesebb üldözött van a világon, de nem csak ezért természetesen, mert emberek vagyunk, és hogyha ugye nem tudunk túlnézni a kerítésen túl a házunkon kívül, és nem tudunk legalább aggódni azért, hogy mi történik a világ túlsó felén a hasonló sorstársakkal, akkor miről beszélünk. Tehát visszatérve a parlamenti munkára, a kisebbségi munkacsoport kapcsán hallottuk ezt a többször elhangzott idegen szót, hogy intergroup, ez a frakció közti munkacsoport, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos régiónak a problémáival, unión kívülivel, de unión belül is lehet, függetlenül, hogy milyen országból jövünk, milyen színűek vagyunk, tehát néppártiak, liberálisak, zöldek, kommunisták, ott egy szakmai kérdésben hát havonta találkozunk. És az intergroup, ez a frakcióközti munkacsoport munkája, az erről szól. Én nem csak az ujgurnak voltam a a társelnöke. Ez csak sajnos baráti társaság volt, de a tibetinek is, a tajváninak is, sőt, de rövid ideig a baszk munkacsoportnak is, én voltam az egyetlen néppárti. Ezek úgy működnek, hogy három politikai párt támogatása szükséges, hogy a frakcióközi munkacsoport címet elnyerje. Hát nem csak mi aggódunk a kisebbségekért, vagy mi hívjuk meg ezeket a kisebbségeket, képviselő vezetőket, menekülteket, börtönből szabadultakat, hanem parlamenti meghallgatások is vannak, születnek határozatok is, és nem csak mi aggódunk értük, de közben az illető ország kormánya, titkos szolgálata is dolgozik. Hadd meséljem el, hogy mikor egy nagy nehezen sikerült egy ilyen parlamenti határozatot a kínai emberjogi helyzetről keresztül vinni a parlamenten, hát előtte szó szerint a kínai követség emberei is megkerestek, megpróbáltak megvásárolni, megzsarolni, megfélemlíteni.
De ez hogy, konkrétan hogy történik, hogy megjelenik egy aktatáskás ember, és azt mondja, hogy
így
kedves...
Így van, megjelenik az irodámba, és hosszú ideig őriztem, mert ugye én egy illedelmes ember vagyok, hát nem hajítottam a szemébe. Például a kínai követségről volt két üveg borom, de ez már akkor volt, mikor már nagyon sokszor beszélgettünk velük, és az ő stílusukban, ilyen hosszú körmondatokban elmondtam, hogy hát elvtársak, hát én is egy kommunista országban jövök, ne vicceljetek, hát nekünk is volt egy ilyen autonóm tartományunk, mint az ujguroknak, meg a tibetieknek, hát hívjatok meg, mutassátok be a másik oldalát, mert a románok is mindig ezzel takaróznak, és akkor letette, persze sose hívtak meg, még a fiamat is, nem, a fiamat se engedték be, ő egy modellként kapott egy meghívást Sánkhájba, és hát érzékeltették vele, hogy a papa foglalkozása mi is, hogy nem kapott vízumot. De bejött, kivett a táskából két üveg bort, és azt mondta, hogy hozta ajándékba. És persze utána jött a mesével, hogy tudja, hogy én egy kisebbségek iránt érzékeny ember vagyok, és megkér szépen, hogy ne tegyünk le túl nehéz módosítókat. Mondom, hogy a módosítók határideje már lejár, én az én módosítóimat letettem, és persze volt még ilyen esetem, ugye én az ASEAN országokkal foglalkoztam, ezt kaptam, ezt osztottak ki nekem a román delegáció, hogy ez a Burmától, Myanmártól, ma a Fülöp-szigetekig, Kambodzsa, Thaiföld, Laos, Vietnám, ezek az országok, és ott történt meg a laoszi nagykövet, aki még magyarul is szépen beszélt, mert Magyarországon tanult kommunista időkbe, hozott nekem egy csomag kávét ajándékban, meglátogatott, hát ugye keleti ember tudja, hogy az ajándék után jön a számla. És akkor megkért szépen, hogyha majd jönnek nem tudom milyen emberjogi aktivisták, akkor ne fogadjam őket. Itt persze a kávét elfogadtam, mondtam neki, hogy nyugodjon meg, hogy itt a parlamenti demokrácia is erről szól, hogy mindenkit meg kell hallgatni, én meg fogom őket hallgatni. És szívesen elmondom önnek, hogy mit mondtak az emberjogi aktivisták. Mondom neki, ne higgye azt, hogy itt a falvédőről szálltunk le, és elhiszünk mindent, hogy ott minden rendben van. Nálunk sincs rendben, az unió sem tökéletes, nálunk is vannak kisebbségi, emberjogi problémák. De ez így működik.
De tényleg azt gondolja a kínai aktatáskás ember, hogy két üveg bor, vagy pedig ezután jön a következő lépés? De
hát ez bor, most
nem a... Nem a zsebébe ígértek. Akarok turkálni, csak úgy kíváncsiak a mechanizmusra.
Igen. Hát ígértek ösztöndíjat, ígértek például, amikor a tibeti ügyben akárhányszor meghívott a Dalai Láma Észak-Indiába, vagy volt ugye a időszakonként van ez a Tibetért dolgozó munkacsoportok kongresszusa, most éppen novemberben volt a 8. Észak-Indiában a tiszteletbeli elnöke Richard Gere, ugye a híres színész, akkor ugyanabban az időben kapok a kínai követségtől egy meghívót, egy ilyen dél-kínai, turisztikailag is híres vidékre, egy nemzetközi konferenciára, és bele van írva, hogy full escort, limuzin, minden, és akkor mosolyogva visszaírok nekik, hát köszönöm szépen, hogy gondoltak rám, de sajnos már elígérkeztem a Dalai Lámához. Ugye én ilyen nyíltan szoktam velük beszélni. És akkor volt olyan konferencia, ahol meghívták persze az általuk megvásárolt képviselőt, akik arról próbálták ott meggyőzni a szűk hallgatóságot, hogy Dalai Láma sötét középkorban tartja a népet, a butaságba, a szegénységbe, és persze ott a végén már majdnem kiabáltunk egymásra, de hát ugyanez van a legkeményebb, ha már ilyen személyes élményekre kíváncsi, az azerbajdzsáni nagykövet volt, aki szó szerint leordított és megfenyegetett, hogy Székelyföldre nem lesz beruházása. Mondom, annak örülnénk, ha semmi nehéz ipart nem hoznak oda, kőolaj, vezeték, meg ilyesmi, és hogy a magyar kormányba se fognak beruházni, Magyarországba sem, mondom, az az ő dolguk, tehát, hogy ilyen szinten működik. És most már ugye nem vagyok köteles vagyonbevallást tartani, de mondom, a két üveg boros a kávé kívül, ami egy tisztességes protokollális ajándéknak is számít, ugye férfinak virágot nem hoznak, nagyobb összegeket soha nem ajánlottak föl nekem. Ez olyan, mint mikor, ha visszaemlékszik Boróka, a Sunday Times újságírói lobbistáknak adták ki magukat, és megkerestek 60 képviselőt. Ez egy külön beszélgetés témája, ha érdekli.
Ugye, erre mindenképpen lecsapok erre a tévelő, mert román érintettje is van, nem is akárki.
Igen, és Adrián Severinhez is bementek, és ugye a 60 képviselőből hát elég nagy arány, az 15 bekapta a horgot, ha szabad ilyen zargomba fogalmaznom, és a 15-ből, akik a csalira ráharaptak, kiválasztották az 5 nagy halat. Egy román külügyminiszter, egy osztrák belügyminiszter, és már nem emlékszem, valaki volt Szlovéniában, Spanyolország, ki volt az 5., nem tudom. És akkor a német mondta, kérdezte tőlem egyik magas rangú néppárti képviselő kollégám, hogy téged nem kerestek meg? Hát mondom, nem. Érdekes módon azért tudták, hogy kit érdemes megkeresni. És mondom, kérdem a németős, téged? Hát engem se kerestek meg. Tehát, hogy ezek a lobbisták, vagy az újságírók is azért körülbelül tudták, hogy kit érdemes megkeresni. Most lehet, hogy azért nem kerestek meg, mert nem voltunk nagy halak. De mondom, a 60 között voltak kis halak.
Na, de most az igazán nagy hal ebben a történetben, igen, Kína, és azt gondolom, hogy itt a üvegborok képviselői asztalra való csúsztatása mellett tényleg egészen komoly, azt hiszem pontosan fogalmazok, információs háború zajlik, és nagyon keveseknek van belső képe arról, hogy mi van az ujgurok lakta vidékeken. Sógor Csabának viszont lehetősége volt személyesen is meghallgatni tanukat.
Kezdjük azzal, hogy ez egy ilyen parlamenti határozat elkészítéséhez komoly előtanulmányokat, meghatásokat, így hívjuk ezeket a szakmai konferenciákat, illik szervezni, és az ujgur leghíresebb ujgur vezető, egy 9 vagy 11 gyermekes édesanyja, Rebia Kadir, aki ugye ő maga is nagy nemzetgyűlési képviselő volt, és úgy került börtönbe, hogy egyszer felállt a kínai parlamenten, mondhatom így, és azt mondta, hogy elvtársak, most már a papír létező autonómiát ugye a gyakorlatban is töltsük meg tartalommal. Kína 7. leggazdagabb embere volt, férje már meghalt, 2 fia most is aztán börtönben van, ő Németországban él, és akkor az ő segítségével meg tudtuk hívni akár a most már végre Szaharov díjjal kitüntetett Ilhan Tohtit is. És hát nyilvánvaló, hogy ezek a konferenciák, meghallgatások, szakmai előkészítések arról is szólnak, hogy egy képviselő lobbista is, tehát ahhoz, hogy átmenjen egy ilyen határozat, ami elítéli a kínai emberjogi politikáját, hát meg kell győzzük a képviselőket, és vannak, akiket nem lehet meggyőzni, mert a kínaiak is győzködik, és kilóra megvásárolják. Van, aki közömbös és emberjogi kérdésekben hát legfeljebb jó indulatú érdeklődés mutat és meghallgat, és utána úgyse szavaz velem, és vannak persze kisebbségi, emberjogi kérdésekre is érzékeny emberek, és vannak, akik ugye úgy érdekeltek kínai gazdasági kérdésekben, hogy ők is tudják azt, hogyha ott baj van az emberi jogokkal, a kisebbség jogokkal, akkor szaga lesz annak a pénznek, amit ő a kínai üzletekből kihoz, és hát illik viselkedni, úgymond. Tehát, hogy ennyiféle képviselő kell meggyőzni, és amikor mi is először hallottuk ezeket a történeteket, ledöbbentünk, és elnézést kérek a hasonlatban, körülbelül úgy kell elképzelni ezt, mint mikor a világ különböző zsidó szervezetei először hallottak arról, hogy mi történik a koncentrációs táborokban a második világháború, hatták elhinni, ugye két embernek sikerült először megszűni, és leírták, hogy mi történik ott. Hát nagyon sok kollégánk nem akarta elhinni, hogy mi történik ujgur területen. Pontosan tudjuk, hogy az a kínai vezető, aki felszámolta a mongol kisebbséget, később őt bízták meg az úgynevezett tibeti programmal, ugye az elmúlt 60 évben 7 millió tibetiből kb. 1 millió pusztult el, vagy menekült el a szülőföldjéről. Na most ezt az embert bízták meg az ujgur programmal. Ugye Kína egy kommunista ország. Hadd ne mondjak erről többet, most mindenki tudja, hogy milyen körülmények vannak ott, nem csak etnikai, de vallási kisebbségek, nem csak keresztényeket üldöznek ott. És ugyanakkor például itt van az úgynevezett Falun Gong mozgalom, úgy képzeljük el, hogy ezek egy ilyen olyan, mint egy ilyen keleti jogát végző civil szervezet, ezektől félnek a legjobban, őket írtják a legjobban, főleg szervkereskedőknek adják el. Nagyon sok olyan ország van, aki már nagyon óvatosan viszonyul a Kínából érkező akár kulturális, akár anyagi támogatásokhoz. Egy példát mondjak, például a csehek sem fogadják a Bodies, a testek című kiállítást, mert mindenki tudja, hogy a Falun Gong gyakorló, egyfajta jogát gyakorló emberek, egyének teste, vagy pedig éppen ujgur, vagy netán tibeti kisebbségek testét preparálják ki, és mutatják be, ugye kivégzett emberek preparált holttestén keresztül az emberi izomzat, erezet vagy csontozatnak a sokszínűségét, és nem véletlen, hogy Izrael sem fogadja ezt a kiállítást, és éppen egy olyan orvos tiltakozott először ez ellen, akinek a szülei holokauszt túlélők voltak, mert ő pontosan tudta, hogy és a családján keresztül érzékelte, hogy mi folyik Kínában. Jó, mondjuk ki, most már ugye még az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa is elismerte, hogy Örményországban 100 évvel ezelőtt népírtás volt, mondjuk ki, hogy Kínában is népírtás folyik. És hogy mennyire bonyolult ez a történet, ugye említsen meg azt is, hogy túl a fizikai terroron elszakítanak családokat, gyermekeket, felnőtteket átnevelő táborokba küldenek, ma már a technika segítségével is ellenőrzik ezt a közösséget. Egy példát mondjak, egy tibeti példát, a tibeti fiatal mesélte, aki egy évi börtön és verés után szabadult és szökött meg valahogy, testvére belehalt a verésbe, hogy úgy működik ez a modern technológia, hogy arcfelismerésekkel pásztázzák például a fővárost, a tibeti fővárost. És ha megjelenik az ismeretlen, azon a lecsapnak rá, mert tudják, hogy az a fiatal azért, hogy a csempészeknek ugye lefizesse őket, és az ember csempészeknek a segítségét kérje, hogy akár Indián, akár Nepálon keresztül megszökjön. És hát ma már köztudott, hogy az Európai Parlament is hozott egy ilyen határozatot, ugye a szervkereskedelem meggátolása érdekében. Sajnos, mint minden más ügyben, itt is néha az Európai Uniós, mondjuk így, hogy tervek, a tagállamok rendőrségei tehetetlenek, hiszen ugye arról szól ez a határozat, hogy ahogy az erdő fájnak az eredetét igazolni kell, minden donor szervnek az eredetét is igazolni kéne. Hát ilyenkor a nyugati elmegy Kínába, és ott hajtja végre a szervát ültetés, mint szerencsétlen koszovói szerbek esetében, ugye őket a koszovói albánok kapták el, és Isztambulban történt a szervát ültetés. Tehát, hogy ez ennyire bonyolult, és hogy ne mondjak ennyi rémtörténetet tovább, a lágy vagy a soft lobbyról meséljek még valamit. A tajvaniak mondták, én a tajváni baráti társaságnak is hát a tagja voltam, hogy ugye kaptam a jelentéseket, vagy az információkat, hogy a kínai lobbynak köszönhetően hány az elmúlt év, ebben öt olyan ország volt már, akik visszavonták félelem miatt, vagy talán azért megvásárolt őket, visszavonták az addigi bármilyenféle diplomáciai támogatás kapcsolatukat Tajvánnal. Tehát, hogy a kínaiak dolgoznak, és a legutóbb az Ujgur világkongresszuson júniusban Washingtonban voltam szemtanúja egy nagyon megrázó eseménynek. Ugye a világ minden táján élő ujgurok szervezeteinek a vezetői gyűltek ott össze. Kitüntettünk egy tibeti, egy ujgur és egy kínai vallásüldözöttekért szótemelő ember, és ott hangzott el ez a mondat, hogy nyújtsa fel a kezét az, akinek a családjában van eltűnt, kivégzett, börtönbe vetett, vagy meghalt ember, akit a kínaiak tettek el lábalól, vagy zártak be, és nem volt senki a kongresszus küldöttek között, aki ne nyújtotta volna fel a kezét. Tehát egyesek szerint ugye ma már az etnikának köszönhetően szatellit felvételek is vannak ezekből a táborokról, 4-4,5 millió ember tartanak így fogva, és ez nem csak politikai, meg emberi kérdés Kínának, ugye ez gazdasági kérdés, hiszen a tibeti platóról ered ás 11 nagy folyójából. Az ujgur területek pedig altalaj kincsekben, ásványi kincsekben gazdagok, úgy, ahogy Burmában is, Myanmarban is nem csak kisebbségi kérdés az, hanem a területen megy át majd, vagy menne át az az új selyemút, amit Kína több milliárd euró értékű beruházásként hirdet a nagyvilágban, és szédíti vele még a kelet-európai tagállamokat is. Na most az ujgurok esetében ugye egyrészt emberjogi kérdés az, hogy felemeljük a szavunkat, másrészt azért is érdemes odafigyelni, mert Kína bármikor beüzenhet Romániának is. Tehát, hogyha valaki jóba akar lenni Kínával, akkor elkezd majd Kína kérésére viselkedni, és ma, mit tudom én, azt mondja esetleg, hogyha egy nemzeti liberális kormányunk van, és ő szeretne a tajvániakkal kapcsolatot létesíteni, akkor be fog inteni Kína. Na, nem kaptok pénzt, hogyha ti felveszitek a tajvániakkal a kapcsolatot, és hát nem kell tovább mennünk, ugye, annak idején hír volt az, hogy az egyik úr baráti társaság ellátogatott Székelyföldre, és akkor a Székely Nemzeti Tanács tagjait azonnal terroristákkal való együttműködéssel vádolták meg, vagy gyanúját rebesgették a román külügyiek. Tehát bármikor megfordulhat a világ, és ha a Kína befolyása nagyobb lesz Európában, mint gondolnánk, akkor még a mi nyakunkban is csattan az ostor.
Azon gondolkozom, Csaba, hogy ugye itt vannak ezek a technológiák, amiket említett, ön az arcfelismerő rendszert említette, amely ki tudja szűrni egy település érkező idegeneket, notabene ilyesmivel nálunk is térfigyelő kamerák alkalmazásával, nyilván nem ilyen szinten, technikai szinten, de már próbálkoztak, de ki tudja szűrni a különböző rasszjegyek alapján egy-egy csoportok tagjait. Nem említette viszont az úgynevezett big data elemzést, tehát azt az információ elemzést, ami az emberek telefon cella információi alapján, internetes keresései alapján, internetes bejelentkezései alapján, bármiféle digitális nyoma alapján összeállítható. És azon gondolkozom, Csaba, hogy Nem lehet például ezt, mint kisebbségi elnyomás eszközét importálni Kínából. Ha például egy nemzetállamnak erre van igénye, láttunk már Karón Vargyút, hogy nem születette meg az a gondolat, hogy kisebbségvédelmi szempontból is legyen egy védelmi csomag, egy információs védelmi csomag, vagy legalább ilyen szempontból elemez, ez egy nagyon új jelenség. Kínaiak is pár éve alkalmazzák. Hogy oké, egy dolog, hogy van-e empátiánk a Kínába élő ujgurokkal, vagy a Myanmarban, illetve Bangladesben élő rohingyákkal, de másik kérdés, hogy mi erdélyi magyarok például mennyire leszünk profilozhatóak, ha egyszer úgy fordul a kocka?
Nyilvánvaló, hogy ezen már mások is gondolkodtak, és általában a nemzet vagy a tagállamok kormányai előtt már a nagy cégek ezt, és nem Kína itt az első, hanem az Amerikai Egyesült Államok is alkalmazzák. Ugye ezt akárki megnézhet, tapasztalatból tudom, hogy az iPad-emen és az iPhone-omon, ha keresek valamit, ugye akkor a két készülék más és más adatot ad ki, mert ugye nyilvánvaló, hogy az iPad-et többet használ hivatali ügybe, és ott más adatot ad ki. Tehát ezzel együtt kell élni, és a nyugati kollégáimmal, amikor az adatvédelmi vitákat folytattuk, mindig mondtam, gyerekek, én egy kommunista országból jövök, hát engem mindig nyilván tartottak, és milyen gond van azzal, hogy a személyi adataimat mindenhol ismerik. Hát ugye a nyugatiak pontosan tudják, hogy ez mit jelent, de visszatérve a kérdésére, már a nyugatiak is tudják most már, visszatérve a kérdésére, nagyon érdekes volt látni, ugye a Baszk Baráti Társaságnak is a tagja voltam, hogy ott ugye ez egy nagyon nehéz és bonyolult nyelv, nagy előszeretettel használtak olyan programokat, fiatalok ugye ezen cseteltek baszk nyelven, a kisebbségi nyelvnek is egy jó reklámja volt ez, mert akkor a spanyolok nem tudták érteni. Mind ahogy a második világháborúban egy-két indián törzs tagjait fogták be bevetésre pilótának, mert a németek nem tudták megkódolni a nyelvet. Tehát volt erre példa, és ha jól értettem a kérdést, ugye ezen is lehet majd gondolkodni és dolgozni, hogy ahogy egyes országokban tilos az etnikai hovatartozást firtatni, úgy népszámlálási adatokat, például ugye adatvédelem, ne lehessen, ne használhasson föl például a román titkosszolgálat. De erre millió egy példa van, Svédországban volt egy ilyen botrány, hogy kiderült, hogy a roma származású svéd állampolgárokat külön ügyosztály figyelte, mert feltételezték, hogy ott nagyobb százalékban van esély arra, hogy bűnözőkké váljanak. De visszatérve az ujgur témára, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés, és elnézést, ha túl hangos vagyok, mert lehet egyeseknek igaza van, hogy rossz politikus vagyok, vagy voltam, hogy nem tudok érzelemmentesen beszélni erről, de amikor én másodjára is meghallgattam például a jezidi menekültek képviselőjét, ezt a fiatal lányt, nem lehetett könyvelábat szemekkel, szemek nélkül nézni, meg hallgatni azt, amit elmondott, hogy mit műveltek el ezzel a lányjal, miközben tudjuk azt, hogy uniós országok ugye fegyvert adnak el arra a vidékre, és hogy micsoda üzletek folynak a háttérben olyan nagyhatalmakkal, akik ugye közben írtják a saját kisebbségeiket. És hogyha valaki még mindig nem akar ennyire politikával foglalkozni, olvass el például, nem tudom, hogy szabad-e nekem itt reklámozni, Közel-Keleten élő írót, akinek egy nagyon szép regénye van, A lélek legszebb éjszakája, ahol irodalmi szinten megírja azt, hogy mi történik a Közel-Keleten, ugye, hogy gyermekek vannak, akik úgy nőttek föl, hogy csak háborút láttak. Jász Berényi Sándor egyébként ugye az író, és nem rég osztottam meg a TIR kérdés kapcsán a Facebook bejegyzését, a kurd asszonyokról és lányokról, akik fegyvert fogtak, és azért is mondom ezt el, mert nem csak a kurd kérdésben, de a katalán kérdésben, de főleg aztán a baszk kérdésben is, de ami még súlyosabb volt, a francia kisebbségi kérdésben is azt mondja az egyik néppárti kollégám, hogy egyrészt a francia forradalom óta mindenki egyenlő, és hogy az okszitán meg a provanszán nyelv, ezek csak valami baloldali találmányok. Ezt egy konferencián mondta el egy parlamenti szakértő nekem négy szem közt. Az olasz professzor pedig a szavamba vágva az előadásom közben bekiabált, hogy valótlanságokat állítok. Tehát, hogy ez ilyen szinten működik, ne csodálkozzunk azon, ha Kína így viselkedik, még csoda, hogy nem mondták azt, hogy fogjátok be a szátokat, mert ti az unió területén igaz, hogy más stílusban, de ugyanazt csináljátok. Ugye, hadd mondjam el, nem, most már nem aktív politikusként nem fogja senki sem úgy fel, hogy sajnálhatom magam, vagy lősködni akarok, de amikor szóvá tettem egy zárt szakmai ülésen az új spanyol néppárti elnöknek, hogy remélem a katalán kérdést nem az utcán akarják megoldani, akkor utána a néppárt egyik vezetője, főtitkára, hát 20 percen keresztül, mert velem nem volt hajlandó már beszélni, az MDSZ elnökének mosta a fejemet. Tehát, hogy mondtam nekik, hogy gyerekek, hogyha keresztények vagyunk, és hiszünk abban, hogy lesz egy utolsó ítélet, és visszajön ítélni eleveneket és holtakat, attól félek, hogy Jézus akármilyen alakban jön vissza, nem fog bejönni sem a templomainkba, de a pártunk néppárti székházba sem, hogyha mi behonjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy, mert ugye ezt mondták nekünk a spanyol kollégánk, most visszatérek egy európai kisebbség kérdésre, hogy érzékeljem a helyzetet, hogy ne higgyünk a médiának. Hát mondom, ott voltak a mi újságíróink, és mondtam a frakcióvezető Manfred Webernek, hogyha Manfred nem azzal kezded a vitát, ugye a katalán helyzetről, ez akkor volt, mikor verték az utcán az embereket, hogy sajnáljuk, ami ott történt, akkor hiteltelenekké válunk, mert ott gyerekeket, nőket, öregeket vertek meg az utcán a rendőrök. Tehát így nem lehet a kisebbség kérdést megoldani. És ezért vagyunk mi felelősek, hogy felemeljük a hangunkat, hogy Európa példát mutasson, viselkedjen, még akkor is, hogyha mondjuk így, hogy szoftabb, lágyabb eszközökkel csinálja azt, de a kínaiak jogosan mondhatnák azt is, hogy fogjuk be a szánkat, mert Isten nevében itt legyilkoltuk egymást, igaz, hogy 200-300 évvel ezelőtt, de még az első világháborúban is, ugye.
És a második világháború is, nyilván, tehát...
Hát arról ne is beszéljünk.
Nem lehet ugye, versenyezni sajnos ezekben a kérdésekben, de egy a fontos, hogy nem fogja be a száját senki, mert alapjogokkal kapcsolatban nem lehet hallgatni, és a másik nagyon fontos, hogy bármilyen messzi van egy jogsértés, mindenkit érint. Sógor Csabát kértem meg, hogy a kínai ujgur helyzetről beszéljen, mint az Európai Parlament egykori képviselőjét és mint az Ujgur Baráti Társaság tagját. És az ujguroktól eljutottunk a székelyekig és a katalánokig. Csaba, muszáj befejezzük most a beszélgetést, de akkor szaván fogom, és folytatjuk ezeket az parlamenti tapasztalatokat, mert van itt még kibányászni. Úgyhogy várjuk vissza, jó?
Nagyon szívesen, bármikor, mert ráérek.